Jó estét kívánok! Üdvözlöm mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Ma este különböző érdekes, tanulságos haszi történeteket fogunk átvenni. Az első történet talán régebben már elmeséltem, csak szeretném egy kicsit kibővíteni a témát, és ezért beszélünk meg ezt a történetet még egyszer. Volt egy bizonyos Rabbi Akiva, aki bejelentette a városban, vagy a településen, hogy ő költözik Izraelbe. Szentföldre költözik. Hát beszélünk egy idő, ami kb. 200 évvel ezelőtt, ez egy nagyon ritka dolog volt, nem volt egyszerű, nem csábított a Szentföld, gazdaságilag nagyon szegény volt, de mégis a szentség az, ami csábította őt. Valójára Rabbi Akiva, ő nem volt gyereke, és mióta a felesége meghalt egy pár évvel azelőtt, egy kicsit ilyen visszahúzódott, bezárkozott, és így lassan arra a konklúzióra jutott, hogy szeretne elköltözni Izraelbe. No, azon a nap, amikor utazott, akkor összes zsidóat a településen elkísértek őt, kértek is, jaj, ha mész imádkozni ezeken a szent helyeken, akkor gondolkod ránk, említs meg a nevünket, erre, arra, és mindenkinek megígért, és el is indult. Hát, múlik az idő, és ahogy mindig ilyenkor, hát, a régi dolgok feledésbe merülnek, és az élet folyik tovább. Egyszer csak Rabbi Akiva újra itt van. Hú, hát nem hittek a szemük, nem hitték el, amit látnak. Valaki, aki bátor volt, és vállalta, és elment Izraelbe, ott volt egy darabig, és vissza is jött. És ezer kérdés, milyen Jeruzsálem, milyen a Kotel, a Siratófal, és milyen ez, és milyen az, és milyen az életet. És ő mindenkinek szívesen mesélt, hogy milyen különleges hely, az olyan szent is minden. Amikor megkérdezték, nincs, ha ilyen szent és ilyen különleges, és voltál a Siratófalnál, és voltál a Ráhel ősanyjának a sírjánál, és voltál a Machpela barlangban, voltál a talmudi bölcseknél, akik a Galileában el vannak temetve, és miért jöttél vissza? Erre nem akar. Beszélsz, majd egyszer el fogom mondani. Majd. Jó, az emberek nem akartak zaklatni, észrevettek, hogy erről nem szívesen beszél. És újra folyik az élet tovább, és Rabbi Akiva itt van. Hát, múlik elmúlik még egy pár év, és ez a Rabbi Akiva gyengül, betegeskedik, és már úgy érzi, hogy itt van az élete vége. Gyorsan szólítja a Hevra Kadisát, hogy jöjjönnek, szeretne valamit mesélni nekik. Ó, lehet, hogy azt fogja mesélni, hogy miért jött vissza. Eljöttek, egyszer csak azt mondja, nem, túl korai a dolog. Elnézést. Jó, elmentek üres kézzel. Másnap megint szólítja őket, gyertek, mert valamit kell mesélnem. És megint nem mesél semmit, elnézést, de mégse. Harmadik nap, amikor megjöttek, akkor láttak, hogy itt tényleg a vége, alig volt erő benne, már nagyon-nagyon gyenge volt, és azt mondtak, elmondom nektek, Elmondom nektek, mi a történet. Azt mondja, én mindig, minden évben szoktam utazni a nagy piacra Berdicsevben. Berdicsev, azt én olvastam történelemkönyvekben is. Berdicsev az valahogy valami nem messze a valamelyik határtól, és ezért Berdicsev ez egy központ volt. És akkor arra a piacra szoktam elutazni, mert ott sok mindent lehet bevásárolni, és mindig bementem a Berdicsevi rabbinak a zsinagógájában, a Levi Yitzchakhoz. Egyszer bejövök, és nagy felfordulás van. Mi történt? Hogy valaki, az egyik helyi lakos, akinek van egy ilyen ponziója, eljön, és azt mondja, elloptak tőlem az egész pénzem. Egész pénzem elloptak tőlem, el volt rejtve, és nincs ott a pénzem. Azt mondja neki a cádik, Levi Yitzchak is, van egy elképzelésed, hogy ki lenne az? Azt mondja ez az illető, igen, a takarító lány, aki ott kisegít, nekem az a gyanúmad, ő az, aki elvette a pénzt. Hát, azt mondja, Levi Yitzchak, jöjjön ez a lány, hívjanak ide. A lány oda jön, és lehet látni, hogy már kisírta magát, már alig maradt a könnyek a szemében, és azt mondja, Rebbe, én az életemben nem nyúltam egy filérhez, vagy egy kopikhoz, ami nem az enyém. És most se. A Rebbe ránézett, és azt mondta, nincs itt bizonyíték, de én elhiszem neki. A lány nem hibás. Elloptak a pénzt. Nem lehet tudni, hogy kicsoda. Hát, akkor itt zsákutca van. Egyszer csak, ez egy nagy összeg pénz volt, egyszer csak azt mondja, hogy Levi Yitzchak, az, aki oda fogja adni ezt az összeg pénzt ennek a zsidónak, én megígérem neki Olam Habad Gan Edent. Az édenkertben megígérem neki, hogy ott lesz a helye. És ez egy nagy összeg pénzről volt szó, és valaki ott, aki jelen volt, elővette a pénztárcáját, kivette a pénzt, ott volt az összeg, és átadta neki, hogy Levi Yitzchak azt mondta, akkor az üzlet az meg van kötve. Mert azt mondja ez a zsidó, igen, Rebbe, de én kérem ezt írásban. Semmi probléma, a rabbi, Berdicsevi rabbi Levi Yitzchak megírta írásban. Azt mondja, ez a papír nekem nagyon értekes, ez a papír az nagyon értekes papír. A zsidó az én vagyok. Én voltam az, aki ezt csinálta. Elmentem Izraelbe, kipakoltam, egyszer csak észrevettem, hogy nincs meg az a papír. Az a papír itt maradt. Hát, túl fontos az a papír nekem, hogy ezt ne, hogy felétsem el. És ezért visszajöttem, értem? Mert azt szeretném, amikor eltemetnek engem, akkor ez a papír legyen a kezembe, ez lesz az én útlevelem, a vízumom, amivel be tudok menni a Gan Edenbe. És ezért vagyok én itt. Eddig nem akartam erről mesélni senkinek, de úgy érzem, hogy mindjárt van vége. Csak azt is, hogy törtem a fejemet, mondjad, hol hagytam ezt a papírt. És aztán eszembe jutott, hogy az imakönyvben be volt téve. Az imakönyvet nem vittem magam, gondoltam, hogy lesz imakönyv Izraelbe is, és elfelejtettem, hogy az imakönyv nem annyira értékes, az a papír, ami benne van, nagyon értékes, és ezért visszajöttem, és megtaláltam ezt a papírt. És kérem, hogy a kezembe adni ezt, amikor eltemettek engem. Nem sokára tényleg az életünk meghalt, és így lett eltemetve. ez a történet emlékeztetett másik történetre, mesélnek ezt az első Rothschildról. Meir Antschel. Meir Antschel Rothschild állítólag egy szegény fiú volt, fiatal gyerek volt, és azt hiszem, hogy valahol egy ilyen segítő volt, és egyszer csak bejött egy nagy összeg az ő munkáltatójának, és másnap, harmadnapon nem találja a pénzt, meggyanúsította Meir Antschelt, és elvitte a rabbihoz. Meir Antschel azt mondta, nyugi, annyit kérem, hogy nem meséljetek ezt senkinek, most az egész összeg nincs nálam, de minden héten törleszteni fogom, vissza fogom adni az egész pénzt. Ami arra mutat, ez volt a jele annak, hogy tényleg ő lopta el a pénzt, csak már nincs nála a pénz. Jó? A munkáltatója nagyon rendes volt, tényleg nem mesélte senkinek, mert nem akart tönkretenni a Meir Antschelnak a jövőjét, a tolvaj lopja a pénzt, és szépen törleszti minden héten, nem keresett túl sokat, de maximálisan igyekezett törleszteni azt az adósságot. Múlnak a hónapok, Pészak előtt mindig minden zsidó házban nagy takarítás van, és egyszer csak, hoppá, egy fiókat nyitjak, ott van a pénz, az illető nagyon jó helyre tette el, csak elfelejtetted hova, ott van a pénz. Ezek szerint Meir Antschel csak becsületes volt, rendes volt, vállalta, mintha ő lenne a tolvaj, fizeti rendszeresen, pedig ő nem a hibás. Fú, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szégyelte magát, a munkáltató nagyon szégyelte magát, hogy gyanúsította a Meir Antschelt, a talmudi nyelven Chayshed Miksérim, egy ártatlan embert meggyanúsított, és gyorsan szólította magához a Meir Antschelt, és bocsánatot kért, és azt mondta, tessék, annyi pénzt adtál nekem, itt van, visszaadom, sőt, még a másik, többet is adok mellette, stb. Meir Antschelt azt mondja neki, szó se lehet róla, én nem fogadom vissza ezt a pénzt, én azért csináltam, mert tudtam, hogy így se fogad elhinni, hogy nem én vagyok a tolvaj, inkább maradjak becsületes, és kifizetem, de nem akartam veled leállni, vitatkozni. Hú, az illető nagyon oda volt, megint elment a rabbihoz, és azt mondta a rabbinak, ez is ez a történet, és ez Meir Antschel nem akar visszavenni a pénzt. A végén a rabbi azt mondta, az ítélete az volt, jiddisül szoktak mondani paszkenot, hogy Meir Antschelnak nem kell visszaadni a pénzt, nem visszavenni a pénzt, mert ő ezt ajándékba adta, és joga van mondani, hogy ezt a micvejet csinálta, és nem veszi vissza a pénzt. Cserében a rabbi megáldotta Meir Antschelt, hogy gazdag legyen, és ez így a folklór szerint ez a kezdete az Rothschild családnak a gazdagságának. Nálunk a családban van egy hasonló történet. Az anyai nagymamám, lánykori neve Aus Eszter, ugye a nagyapám Oberlande Lázár elvette, aki újpesti fiú volt, elvette Aus Esztert, aki paksi lány volt. Neki, az Aus Eszternek, a nagymamámnak volt egy bátyja, az volt a neve Aus Amram. Ez az Aus Amram Szatmár németiben élt, az apja, szinte az én déd nagyapám Aus Dávid, egy nagy talmud chacham volt, egy nagy tóra tudós is minden, de nem volt haszid. A fia, az Aus Amram nagy hászid volt, mert ő tanult a nagybátyánál, aki a mi nagybátyánk is, a Grünwald Mózes Huszti rabbinál, ő, aki igazi hászid volt, és akkor ő neki volt a hatása a fiúkra, hogy hászidok legyenek, és nem csak nagy hászid lett, utána még egy nagy kabalista lett. Nagyon különleges név. A történet úgy szól, ismerünk azt a hászid szokást, hogy a férfiak járnak reggelente a mikvében. Ugye a mikve, a rituális fürdő az a nőknek kötelező, ugye a ciklus után körülbelül 12 nap után, azért mondom körülbelül, mert 12 nap az a minimum, de ha lehet, hogy kicsit hosszabb, akkor alá kell merülni a mikvébe, másképpen nincs házas élet. De a férfiaknak nem kötelező a mikve, de hászid szokás, hogy járnak mikvében. És a történet úgy szól, hogy egyszer a Aus Amram, Röb Amram megy a mikvében, ő van a mikvében. Aztán bejön oda a Freund, ő a Rasakol volt, az elnök volt, és ő is megy a mikvében. Ő is hászid volt. Megy a mikvében, levetkőzik, bemegy a mikvében, alamerül, kijön a mikvéből, és felöltözik. És egyszer csak észreveszi, hogy húha, a zsebe üres. Volt egy nagyon komoly összege a zsebében, a pénztárcájában, és most nincs. A probléma az van, ketten vannak a mikvében. A Freund, a Rasakol, a hitközségi elnök, és Reb Amram, a híres hászid is kabbalista. Rajta kívül nincs senki a mikvében. Hát, ha valaki elvette a pénzt, akkor az csak Reb Amram lehet. Hát, nagyon szégyelte magát, hogy ki nem tudja, hogy Reb Amram, hogy olyan különleges hászid is minden, de hát a tének nagy a maka csak. Csak ketten vagyunk itt a mikvében, rajtunk kívül nincs senki, nem volt senki, hol a pénz? És erre nagyon óvatosan, finoman odaszól, azt mondja, Röb Amram, talán láttál ezt a pénztárcámat? Azt mondja, Röb Amram, semmit nem láttam. De azt mondja neki, mégis, és akkor még idegesebb, és még idegesebb, azt mondja, hát a pénzem, hát mikor jöttem a mikvében, ott volt a pénztárcám a zsebben, a nadrágamban most nincs, hol van a pénzem? Hát, és mondja, és követeli, azt mondja neki, és akkor mennek a rabbihoz, azt mondja a Freund, nagyon kellemetlen, azt mondja a rabbinak, de csak ketten voltunk a mikvében. Azt mondja Reb Amram, rabbi úr, azt szeretném mondani, hogy ki fogom fizetni mindent az utolsó filérig, és de azt annyit kérem, ne csináljatok ebből nagy ügyet, én ki fogom fizetni. Jó, a Freund azt mondta, igen, tényleg nem akar ebben nagy ügyet csinálni, kellemetlen, ilyen híres haszid és kabalista, nyúlt a másik ember pénzre, hát de lehet, hogy szüksége volt pénzre. Jó, ő nem fog mesélni senkinek. És itt is tényleg Reb Amram kezdi törleszteni, nem volt nagy jövedelme, de minden pénzét erre a célra szentelte, és szépen törleszti, és itt is az a történet, jön a Peszach, egyszer csak megtalálja a pénzt valamelyik fiókban, aztán eszébe jutott, hogy tegnap előző este nem akarta hagyni a pénzt a zsebében, ezért eltette valahova. Másnap reggel teljesen elfeledkezett róla, és azt hitte, hogy a zsebében van a pénz. És akkor itt is ugyanez a folytatása a történetnek. Jött gyorsan bocsánatot kérni Reb Amramtól, azt mondja, Reb Amram, figyelj. Én azért csináltam, mert nem akartam, hogy itt Chilul Hashem legyen. Nem akartam lejáratni a zsidóságot, azt mondnak mondani, hogy egy nagy hászid lopja a pénzt. De ez egy nagy micva volt az én részemről, és a micvaért adtam ezt a pénzt, és nem fogadom vissza a pénzt. A végén Reb Amram 1944 elején idejött Budapestre, mert beteg volt, kezelésre jött. A nagymamám, aki az ő húga volt, nagyon sokat segített neki, sajnos meghalt. És itt a temetőben, az ortodox temetőben itt el van temetve. 1956-ban neki a fiú testvére, Aus József, aki a paksi rosakol volt, elnök volt, meghalt, azt kérte, hogy szeretne lenni eltemetve az ő bátyja mellett, mert ugye a bátyja olyan különleges volt. Én mikor a fiam, a Mendel fiam meghalt, akkor én is kértem a hitközségtől, hogy szeretném mellette temetni, de erre kiderült, hogy már rögtön, közvetlen mellette már nem lehet eltemetni, mert már el van foglalva, csak azt kértem, hogy az első sír a legközelebbi ebben a sorban, azt hiszem 6 vagy 8 sírral arrébb, akkor ott van eltemetve a Mendel, mert úgy éreztem, hogy ő egy élő szomszéd a Reb Amramnak, az ő nagybátyjának, és a másik testvérenek, Reb Józsefnak. Szóval vannak olyan emberek, akik vállalnak, hogy ki fognak fizetni mindent, amik annak ellenére tudják, hogy nem hibásak, csak azért, mert ez egy micva, ne legyen veszekedés, ne legyen ilyen vádakozás fölöslegesen. Egy másik történet, ez pedig a Spinke rabbiról szól. Spinke, az jiddisül úgy neveztek az egyik haszid csoportot itt Magyarországon. Ő a Spinke a olyan, ha valaki keresni fogja az atlaszban, nem fog találni az atlaszban egy Spinke település, mert a település ott Marmaros sziget környéken az a neved Szapolca. És Szapolcaból valahogy lett ebből a Spinke a zsidóknál, és így a Spinke rabbi és rebbe az Spinke. A Szapolcai rabbi az a Spinke rabbi. És ő egy haszid rebbe is volt. Az anyai ágam az egyik, azt hiszem, a Dégy, vagy az ők nagyapám a Spinke haszid volt. Nagyon különleges, ott még nagyon mélyen, nagyon mély tanítások vannak, ott is még egy kis kabbalisztikus tartalom is van, szóval nagyon különleges. Az első Spinker ebben, az Weiss Reb Yosef Meir. Neki az apja, vagy a nagyapja, a Munkácsi Beis Din elnöke, vezetője volt. És a történet úgy szól, hogy ez a két világháború között történik, hogy van a Tubisvát, ugye a fák új éve, és ilyenkor ugye eszünk a sok gyümölcsöt, és a Spinke Rebbe, ott ül a hászidoknál, az asztalon van sok gyümölcs, és a Rebbe mesél, a Rebbe magyaráz mindenféle tanítások, amit a gyümölcs is a fa ültetéséről, mi az, ami tanít minket az Isten szolgálatban. És erre azt mondta a Rebbe, ha az ember nagyon alapos munkát végez, akkor lehet megjavítani egy fát, egy növényt. Lehet, hogy már nagyon ilyen talán ilyen kiszárad, vagy ilyesmi, de ha még él, akkor lehet sok-sok munkával helyreállítani, kiegyenesíteni, ápolni, és a vége meg gyönyörű szép gyümölcse lehet ennek. Ugye ez beszélt a növényről, és egyértelmű, hogy utalt az emberre is, az ember is olyan lehet, hogy hiába a spirituális szintje nem a legjobb, kicsit vagy nagyon kiszáradt, nem egyenes és minden, de ezen lehet segíteni. Egyszer csak bejön a zsinagógában egy egy ember, látszik rajta a zsidó, a cádik, a rebben nagyon örül neki, a rebben nagyon örül neki, és azt mondja, gyere, gyere csak, és ő hoz egy ilyen nagy kosár teli gyümölcsel, és a rebbe fogadja örömmel, és a rebbe csinál neki a helyet, ül le. Hát itt a kíváncsiak voltak, hogy ki ez a vendég, nem ismerik. És a rebbe annyira örül neki, ki ez? A tis után, szóval haszidoknál, amikor a rebbe itt, amikor összegyűlnek a rebbeinél, egy étkezés legyen, ez egy szombati étkezés, vagy ebben az esetben a fák újévi étkezés, akkor az egy tis. Szó szerint a tis az egy asztal. De a tis azt jelenti, hogy ő ott ül, és valamennyit eszik, de hát a lényeg az a tanítás, amit ő tanít közben. Amikor a tisnak vége volt, akkor az illető mesélte a történet, és azt mondta, én Németországban születtem, ott nevelkedtem, csak egy pár éve, hogy ide jöttem, ide költöztem. Azt mondja, hát otthon az én nevelésem az nulla volt. Semmi zsidóság nem volt. Az én nagyapám az nagyon ilyen felvilágosult zsidó volt, és teljesen elhagyta a zsidóságot, és így nevelkedtem én is. Amikor itt idejöttem, ott egy textil gyárt indítottam el, és kezdtem szépen terjeszteni az árumot, és elég is jól ment, egyre több vevő, egyre távolabbi helyre, és akkor elég jól ment már az egész országban, környező országban is jutott el, ez mind szép és minden jó volt. A nagy tragédia ott történt, az egyik reggel. Előző, nagyon jó kedvű voltam, mert előző este nagyon jó üzletet kötetem, árut vettem, nagyon-nagyon olcsan, és kifizettem azt készpénzzel, és számolgattam, hogy hű, ha tényleg ezt az árut úgy fogom tudni feldolgozni, ahogy én elképzeltem, akkor 150 és 200% hosszon lesz rajta, egy nagyon-nagyon jó üzlet volt ez, a tegnap esti üzlet. Egyszer csak, hogy itt ülök, és jól érzem magam, egyszerűen bekapok az eladó, jó napot kívánok, azt mondja, no, az árut átadtam, de hát fizesel ki? Fizesed ki? Fizesen ki? Tegnap este kifizetem. Előveszi a szerződést. Szerződésben alá van írva, hogy én vállaltam, elismerem, hogy az árut átvettem, és annyit kell fizetni. És nincs ott aláírás, hogy az illető átvette a pénzt. Mert tegnap este valahogy elkerült a figyelmet, az illető eltette a pénzt, nála van a szerződés, de nálam is egy példány, de mind a két példám csak én írtam alá, az ő aláírása nincs, és akkor azt mondja, fizessen ki? Nagyon-nagyon mérges lettem, és mondtam ott az embereimnek, hogy az illető ki? Ne engedjetek be hozzám. Az illetők, még mielőtt kirúgtam, azt mondja, nem fogsz te szabadulni tőlem, aki átveszi az árut, az fizetni kell, én bíróságra fogom téged állítani, mert itt van a kezemben szerződés, átvételi elismervény, azt ki kell fizetni. Jó, kirúgtam, de tudtam, hogy tényleg kis erővel tudtam egy kirúgni, de hát a bíróságon nincs esélyem, ott van egy átvételi elismerés, és nincs nekem egy nyugtám, hogy átvették el pénzt tőlem, akkor fizetni kell. És erre hirtelen, ahelyett, hogy 200% haszon legyen rajta, pont fordítva, elment a vagyonom, mert ez egy nagy üzlet volt, már kifizettem, és akkor most még egyszer annyit kell, ki kell fizetni, és nem tudtam, mit kell, mit csinálok. Kimentem az utcára egy kis levegőt kapni, és ott találkoztam az egyik ismerősöm, aki egy vallásos zsidó, hászid olyan, mint ti, és ő azt mondja nekem, gyere el a Spinker Ebéhez. Mondom neki, ez nem, én ilyesmit soha nem csináltam, azt mondja, figyel, ártani nem tud. Gyere el velem a Spinker Ebéhez, és kérjeled áldást tőle. Mivel teljesen tanácstalan voltam, akkor el is jöttem a Rebéhez. A Rebé fogadott engem, kedvesen, barátsággal, és kezd engem ki, és elmondtam neki az egész történetet, hogy most mit lehet csinálni most. És erre azt mondja neki, mondd, Sábesz, mi van a Sábesz, hogy van a Sábesz, szombattartás. Mondom, Sábesz. Sábesz az egy nap, amikor hivatalosan nem kell dolgozni, vagy mit tudom én, de hát otthon az ember mindent csinál, így nevelkedtem. Engem nem tanítottak arra, Sábesz, ez a pihenésnek a napja. Azt mondja Rebbe, Sábesz. Sábesz, ez a pihenésnek a napja, nem szabad dolgozni, de azt mondta, én nem így nevelkedtem. Azt mondja Rebbe, és mi van a kóserságon? Kóserság. Figyelj, minden nap eszek, ami van. Én nem válogottam, mert nem vagyok a válogatós típus, ezt igen, ezt nem. És megint a Rebbe azt mondja, kóserság egy zsidónak, ez magától értető. Egy zsidó nem ehet nem kóser hús, és egy zsidó nem keverhet a húst a tejjel, stb. Aztán Rebbe azt mondja, és mi van a tfilinnel, az imasziad? Azt mondom a Rebbének, én soha nem kötöttem, és erre rám néz, nagy szeretettel, és azt mondja nekem, figyelj, ha megígéred nekem, hogy rakni fogod a tfilint, minden nap, akkor megígérem neked, és megáldalak, hogy minden rendben lesz. Azt mondja, Rebbe, megígérem. És tényleg megtanultam a tfilint rakni, és kezdtem rakni a tfilint. Nem volt egyszerű, voltak olyan pillanatok, azt mondom, ma nem, utána emlékeztem, hogy én megígértem, és ha megígértem, azt teljesíteni kell. No, egyszer csak megérkezik a pernak a napja. Esélyem nem volt. De olyan könnyű szívvel mentem a bíróságra, a tárgyalásra, el sem tudom magyarázni miért. Pontosabban tudom. Én bíztam, hogy a Rebbe tényleg imádkozott, és a Rebbe megáldott, és minden rendben lesz. És tavaly ezen a napon, Túbi Svát, a fák új éven, akkor van a tárgyalás a bíróságon. Hát az eladó mondja, hogy milyen link ember vagyok én. Átveszi az árut, nem akar fizetni, kirak engem az irodájából, micsoda aljas ember, mondja magát, és tessék, és mutatja, és nézzetek, itt van az átvételi elismerőjét, és itt nincs aláírva, átvettem a pénzt. Aztán rám kerül a sor, és elmondom, tisztelt bíró, igaz, hogy én aláírtam ezt a szerződést, de én kifizettem. Csak nem figyeltem oda, és az élete nem írta alá, átvette a pénzt, én mindent filert kifizettem. A bíró rám nézett, és azt mondta, igen. Lehet érezni ebben, hogy igazat mond, fel van mentve. Én nem tudom neked magyarázni, mi az, ami meggyőz, mivel tudtam meggyőzni a bírót, de tény az, hogy én tfilint rakom, a Rebbe imádkozott, értem, és minden rendben lesz. Azóta, ez az egy év alatt, azóta én már kóset is eszek, és szombatot is tartok, és higgyetek el, hogy mióta nem dolgozok szombaton, azóta még jobban mennek az üzleteim. És teljesen gyakorlom a zsidó vallást, és mivel ma van egy év ennek a nagy történetek, jöttem kifejezni a hálámat a Rebbének, hogy imádkozott értem, és minden rendbe jött. egy másik történet. Ez a történet a Ferenc azt írja, ez érdekes, létezik még ma is ilyen spinkerabik. Spinkerabiknak vannak leszármazatjai, New Yorkban, még Izraelben is, azt hiszem, New Yorkban ismerem egy-kettőt, akik a spinkerabinak a leszármazatjai. Ennek a Weiss Josef Meir, ő meghalt azt hiszem a 20-as években, valami ilyesmi, neki a fia volt Reb Yitzhak Isaac, és ő sajnos a halakoszba halt meg, nagyon különleges ember volt ő is, a apjától, Reb Yosef Meirtól is, a fiától is, Reb Isaactól is maradtak könyvek, ugyanígy a Tórahoz mindenféle magyarázatok, mint kabbalisztikusok is, ugyanígy a Reb Isaacnak maradt ilyen öspanzum írásai is, sajnos megvolt a halakoszban, de unokák életben maradtak, és ők viszik tovább ezt a nevet. Egy másik történet, volt szinte Mármaros környéken, volt egy Hasid Rebbe, az volt a neve, Rabbi Chaim, Hager Rabbi Chaim. És ő Antonia Rebbe volt. Nem néztem meg sohol, hogy magyarul, hogy van ez az Antonia név. Pontosan gondolom, hogy kicsit másképpen kell kiejteni. Valami miatt a zsidók mindig elrontottak, és ilyen zsidósra alakítottak át a neveket. Ez Reb Chaim, ez nagy Rebbe volt, nagy, sok haszidja volt, de utóbbi időben nagyon zavarta őket, hogy volt ott a haszidokat nagyon zavart az, hogy van egy bizonyos, egy gazdag zsidó, egy haszid, aki idejön, az a neved Elimelech. És ez az Elimelech mindig jön a Rebéhez, és egy nagy haszid, és mindig adakozik a Rebbe és a haszidok javára. De utóbbi időben, már elég hosszú idő, olyan hírek vannak, hogy ő már nem olyan nagy haszid, ő már kicsit ilyen modern lett, külsőleg ő még tartja magát, de belülről ilyen, kicsit ilyen felvilágosult lett, és egy kicsit otthon már nem olyan, nem tartja a vallást olyan szigorúan. Hát, eddig azt mondtak a haszidok, nem kell minden pletkának elhinni, nincsenek semmi bizonyítéka, akkor valószínűleg minden rendben van, sőt, próbáljunk őt még közelebb és közelebb hozni, és mivel ő érezni fogja, hogy a haszid közösségnek a része, akkor ez fogja erősíteni őt. De most az történt, hogy a fiát ahelyett küldte volna a jesivában, elküldte őt gimnáziumban. És ez már egy óriási nagy botrány. Jön a Rebbehez Antoniában, és ő a nagy haszid, és mindenki őt látja, ő a példája, hogy milyen, hogy kell viselkedni egy haszid. Hát a jár gimnáziumban, abban az időben gimnázium, az teljesen más irányba ment az a gyerek, aki járt gimnáziumba, nem ragaszkodott a vallásához, hanem mindig egyre gyengébb, és még volt, hogy kitérések, és minden. Egy haszid küldi a gyereket gimnáziumban, amikor küldheti a jesivában. Hát a haszidokat ez nagyon zavart, és valójában elmondtak ezt a Rebének, és a Rebe elismerte, hogy ez egy óriási probléma. A Rebe szólította magához az Elimelechet, és azt is kezdi mondani neki, figyel, először szépen beszél vele, figyel, ismerem a fiádat, egy nagyon tehetséges gyerek, ha ő járni fog hazánk a jesivában, akkor egy zseni lesz belőle, nagy tudós, rabbi lesz belőle, minden. De hát Elimelech nem veszi ezt komolyan. Azt mondja, ebben semmi baj, egy kicsit tanul gimnáziumban, egy kicsit ilyen szélesebb ismeretekkel lesznek neki. Hát a zsidóságban egy kicsit gyengébb, de hát legalább más téren lesz neki több tudása. Talán a végén még jobban fog tudni elhelyezkedni. Hát mindenféle dolgokat mondott. A Rebbe nagyanyának rosszul esett, beszél vele, és nem lehet. Azt mondja neki a Rebbe, figyeld. Ez így nem jó. A zsidó nevelés az egy nagyon-nagyon fontos része a haszidizmusnak. Ha nem vagy képes adni a rendes zsidó nevelést a fiádnak, akkor te nem vagy haszid, ne gyere el ide soha. Még egyszer. Ez nagyon fájt neki, mindig nagyon ilyen becsben, nagyon tiszteletben tartották őt, és most így kirúgta őt, elment, és gondolkodott magában, hát ez nem, tényleg nem volt egy jó Rebbe nekem, ez egy nagyon szélsőséges Rebbe, haszidok is, ez nem nekem való. Én majd megyek, keresek egy másik Rebbét. És idővel eljön a Vizsnici Rebbehez, akinek az a neve Hager Iszrael. Az Antonia Rebbe, az Hager Chaim, ez pedig Hager Iszrael, testvérek voltak. Eljön Vizsnicbe, a Rebbe barátságot fogadja, egyébként nagyon híres a Vizsnici Rebbe, Rabbi Iszrael, hogy egy nagyon barátságos ember volt, csupa szív, és fogadta őt, és megtisztelt őt, és beszélgetett vele, és minden. Hát, Elimelech gondolja, jó volt cserélni Antoniát Vizsnicre. Vizsnic az sokkal, sokkal jobb. És a Rebbe csak egyre barátságosabb is beszélget, eddig nap az Rebbe azt mondja, megyünk egy kicsit sétálni. Mennek sétálni, tehát kicsit ilyen a város szélén, fák vannak, és minden, azt mondja a Rebbe, tudod mit? Eszembe jut egy gyerekkori élményem. Hogy Pesach előtt volt, gyerekek voltunk, Héderben tanultunk, hát Pesach előtt nagy takarítás és minden. A Rebbe azt jelenti, a tanárunk próbál minket tanítani, de hát mi nézünk az ablakból, ott madár van, itt ez van, az van, mindenre figyeltünk, de a tanulás most nem volt annyira olyan erős, nem figyeltünk annyira a tanulásra. Hát a Rebbe azt látta, hogy most nem fog menni, azt mondja, menjünk egy kicsit az erdőbe. És az erdőben a tanárunk akart minket nekünk bemutatni a természetet, és akar mindenféle fákra mutat, ez egy ilyen fa, és ez egy olyan fa. Ne felejtsünk el, hogy ez ilyen február-márciusban van, ott a fákon még nincs gyümölcs, vagy ilyesmi, és ő magyaráz, ez egy diófa. Itt van dió, itt van alma, itt van ez, itt van az. És honnan lehet ráismerni, amikor ez a fán nincs dió, vagy nincs dió, nincs ez, nincs az, akkor a tanár meséli nekünk. Ó, az almafa úgy néz ki, ilyen fa úgy néz ki, egyik magasabb, a másik alacsonyabb, kövérebb, vastagabb, a másik saványabb, mindenféle, de hát nem is figyeltünk annyira oda. És a Rebbe így ráteszi a kezét, a Vizsnici Rebbe ráteszi a kezét a Melech vállára, és azt mondja, idővel mondja neki, Eli Melech drága, tudod, mikor láttunk, mikor jöttünk mi is rá, milyen fa, milyen? Egy pár héttel, pár hónappal később gyümölcs volt minden fán, akkor tudtunk, ez egy jó fa, nézd meg, milyen gyümölcs van itt. Itt van dió, itt van alma, itt van ez, itt van az. Mert egy fa, ami gyümölcset ad, az egy különleges fa. Most Elimelech rögtön érezte, hogy nem véletlenül beszél a Rebbe vele a fákról és a gyümölcsről, mert a gyümölcs az a ha nincs a fának gyümölcse, akármilyen magyarázatot mondok, a fa nem ér semmit. Hasonlóképpen a zsidónak a gyümölcse, a zsidónak elmarad a gyümölcse, a gyerekén nem követik a zsidóságot, ez olyan, mint egy fa, ami nem ad gyümölcse, az nem ér túl sokat. Erre tovább beszélgetett, és irányította a beszélgetést a gyereknevelés kapcsán, és ezzel a nagy barátsággal és ez az egész fals gyümölcs analógiáról azt meggyőzteli Melechetet. Ő szeretne. Ő szeretne gyümölcset hozni. Ő szeretne, hogy idővel legyenek is gyümölcsösek. Átíratta. Kivette a gyereket gimnáziumból, és átíratta őt a jössivába. Még egy történet, ez pedig a Csortkav rebbe. Csortkav az a Ruzsini rebbenek a dinasztiából. Ruzsini rebbe nagyon híres rebbe, Rabbi Israel Friedman, neki több gyereke volt, minden gyerek, majdnem minden gyerek szintén rebbe lett, és nagyon sok haszidja volt. El kellett menekülnie, kellett Oroszországból, és átjött ide a monarchiában, mert itt védve volt, és neki az egyik fia volt a Csortkavi rebbe. Rabbi Dávid Moshe. Neki volt egy haszidja, az volt a neve, Rabbi Isaac a haszid. Úgy neveztek őt, Rabbi Isaac a haszid. És ő azért neveztek őt haszidnak, mert egy igazi haszid volt, istenfélő, áhítottan imádkozott, sok időt töltött Tóra tanulással, és ezen kívül mindig tudott egy jó szót mondani, mindig az emberek körülötte mindig volt mosoly az arcukon, mert ő mindig ilyeneket mondott, olyanokat mondott, közmondások, magyarázatok, szóval egy nagyon különleges ember volt. Nagyon jól ismert a haszid történelmet, a haszid szokásaikat, a szokásokat, és mindig volt miről mesélni. A másik nagyon különleges, és talán a legfontosabb, különlegesebb dolog ebben a Rabbi Isaacban, Rabbi Isaacon, hogy ő tudott, ha azt látod, a Rebbe nem elég ilyen jókedvű, ő tudott mindenféleket mondani, hogy jobb kedvű legyen. Ez a Rabbi Isaac egész évben is csinálta ezt, Purimra még inkább. Hogy mindig Purimkor még beöltözött ilyennek, vagy olyannek, a lényeg, hogy a cádik, a Rebbe jókedvű legyen. Egy dolog volt, Rabbi Isaacnak és feleségének gyerekék nem voltak. Nem volt gyerekek. Annak ellen nagyon közel volt a Rebbe, soha nem ragaszkodott az a Rebbe, tegyenek egy ígéretet. Mindig beírta a kvitliben, a kívánság cetliben, hogy elkéred áldás gyerekekre, de nem, soha nem erőltette. Egyszer volt Úrinkor, nagyon ilyen beöltözött egy ilyen vándor, vagy ilyesmi, és bejön a zsinagógában, tele van a zsinagógában, Rebita Purimit is csinál, hogy bejön, mint egy vándor, és aztán kinyitja a táskáját. Hát, Rebbe lát, kinyitja a táskáját, Rebbe vesz a bárkezből, és szeretne oda betenni. Azt mondja a Rebbének, nem ezt kértem. Azt mondja Rebbe, lechem lechol, véged lilkosban írja a Biblia. Kenyeret kell adni neki, és ruhát. Azt mondja Rebbenek, nem ezt kértem. Akkor mit kértem? Mit kérsz? Erre azt mondja, és használta Ábrámnak a szavait, mit ér mindent, amit adnak nekem, ha nincs nekem gyerekem, nincs örökösöm, nincs kinek átadni. Erre azt mondja neki a Rebbe, te is olyan vagy, aki erőlteti? Azt mondja a Rebbe, kérem, most itt van az ideje. Erre azt mondja a Rebbe, minden reggel a reggeli áldásokban azt mondjuk, hogy Baruch atah Hashem, áldad vagy te örökkévaló, és asszoli kalcarki, aki minden szükségletemet kielégíti. A hívő ember tudja, amit kell nekem, azt én kapom az Istentől. Ha valamit nem kapom az Istentől, akkor valószínűleg az nem kell. Ha nincs gyerek, és Isten nem akar adni gyereket, ezek szerint nekem nem kell. Erre azt mondja Reb Isaac, igen ám, de a Púrimról az van írva, kalapó is egy járnőzni. Aki csak kinyújtja a kezét, akkor adjunk neki. Ugye adni kell a szegényeknek. Ne nézzük meg, ki ez a szegény, mennyire van. Aki kér, adni kell. Reb, és én pedig kérem, akkor nem illik most megnézni, hogy megérdemlem, nem érdemlek, szükség van rá, nem, Rebbe, ez van. És a Rebbe azt mondta, és talán jobb, ha nincs gyerek, mint az, hogy legyen gyerek, és pedig szívfájdalmat fog okozni. Azt mondta, Rebbe, engem nem érdekel, most szeretném gyereket. Jó, annyira ragaszkod, de Rebbe megáldatod, legyen neki gyereke, és de Isaac tényleg jó kedvű lett, és akkor az egész Púrim, az egy különleges Púrim volt, mert mindenki jó kedvű lett. Ha a mesterember jó kedvű, akkor mindenki jó kedvű lett. Egy év múlva tényleg megszületett a gyerek, és ó, milyen nagy volt az öröm. Nem sokára meghal a felesége, és Isaac egyedül neveli ezt az árva gyereket, akinek nagyon jó képessége van, és szépen tanul, és minden. A végén elküldte őt Lvovban, ott volt egy jesivarebb Áron Litvák, és oda küldte őt. A probléma az volt, hogy Lvovban volt egy csoport, ilyen felvilágosult zsidók, akik koncentráltak a jesiva fiúkra megmenteni őket, áttenni őket gimnáziumba és egyetemre, hogy tanuljanak más dolgok. És sajnos ez a gyerek is olyan lett, átment, elhagyta a jösivát, átment gimnáziumba, és az apja mindent próbált neki mondani, ez nem segített. Nem segített, azt mondta, én nem szeretnék egy ilyen tudatlan lenni, szeretném nagyvilág embere lenni, szeretném, hogy legyen nekem érettségém. Hát, a probléma az volt, hogy nem csak az átment, utána hozott magával még több barátja a jesivából, azt mondja, nem csak az ő elhagyta a jesivát, hanem még másokat is rábeszélt erről, és Isaac úgy érezte, hogy nem bírja. A felesége meghalt, neveli az egyetlen gyerek, és ezt a gyereke most erre kellett imádkozni. Egyszer csak Púrim volt, és azt mondja a Rebbének, Rebbe, én már nem bírom. A Rebbe adott nekem áldást, vegye vissza az áldást. Azt mondja a Rebbe neki, mit jön visszavenni? Ez élő ember, jeleztem előre, mit tudok csinálni? Azt mondja, Rebbe, én hibáztam, hogy a Rebbe figyelmeztet engem is, nem vettem komolyan. Rebbe, én nem bírom, vegyem vissza. Azt mondja neki a Rebbe, figyel, itt nem lehet visszavenni semmit. Nálunk mi csak adunk, mi soha nem veszünk vissza. Mondja le a kis lehányomat. És sajnos nagyon keserű ember volt, és akkor egyre inkább mondott lehányomat, ivott egy kicsit, és itt ért magához. A vége már ott maradt csartkabban, mert nem utazott sehova, ott maradt lakni, és mindig ivott, sajnos ivott egy kicsit, mert nem tudott magához térni. De a Rebbe előre mondta neki, figyel, ha valakinek nincs valami, lehet, hogy jobb is, ha nincs, mert ha kell, akkor az Isten gondoskodik érte. Jó, ez egy pár történet volt mára. Köszönöm a figyelmet. Holnap este vannak a kérdések. Ugye kérdezni a rabit, jöjjetek, és akkor tudunk beszélni sok mindenről. Várj, van itt még egy kérdés, megint a Ferenc. megtalálható valahol az interneten ennek az Isaac Spinker rabinak a könyvei, hogy ne? Van egy olyan internetes oldal, az a neve Hebrew Books, angolul hebrewbooks.org, és az a könyvnek a neve Hakal Yitzhak, ez mind héberül van. Ha tudsz héberül olvasni, akkor érdemes ez megkeresni. No, szóval holnap este beszélünk, akkor haszit, nem haszit. Holnap este azt kérdezd a rabit, jöjjetek, tegyetek fel a kérdéseket, és próbálunk rá válaszolni. Csütörtökön este lesz a heti szakasz. Most nagyon fontos, minden péntek este a Vasváriban, a Kidusban, ami az ima után van, akkor Jidis Akadémia van, Jidis szavakat beszélünk, abból az új könyvből, a Jidis-magyar szógyűjteményből. Múlt héten volt a Jidis Akadémiának az első előadása, a héten lesz a második előadása. Vasárnap pedig arról lesz szó a Lombik programról. Most olvastam épp, hogy valaki tiltakozott, a Lombik programot le kell állítani. Mi a zsidóságnak a véleménye a Lombik programról? Az egy áldás, vagy egy átkozott? Ez lesz a téma vasárnap este. Mindenkit szeretettel várom, és köszönöm, hogy itt voltatok, jó éjszakát kívánok!